rendhagyó módon ezúttal egy kicsit más környezetből jelentkezem otthonról, és itt nincsen talmud, úgyhogy lapokról fogunk tanulni. Van egy nagyon érdekes sut, amit hoztam mutatni. A sut azt jelenti, hogy kérdések és válaszok, se élotot tösuvot. Itten van, hogy mondja, hogy sut. Se élotot tösuvot, rövidítés, kérdések és válaszok, vagyis kérdezd a rabbit rovat. Ez egy komplett könyvtára van ilyen könyveknek, meg egy gyűjteménye is van az interneten, a Responsa Project, vagy úgy is hívják ezt modern szóval, hogy Responsum irodalom. A lehető legkülönbözőbb kérdésekben kérdezték a rabbikat, és ők erre nem azt válaszolták, hogy tilos, vagy szabad, vagy talán, hanem azt válaszolták, hogy mellékeltek egy hosszú-hosszú-hosszú mesét arról, hogy pontosan mit, hogyan és miért. Ez a sút, ez itt kezdődik, ezt direkt megnéztem, ezt rá Menashe Klein, az Ungvári Rebe szerezte, aki 1924 és 2011 között élt, az 1969-ben írott Mishneh Halachot című sút sorozatában írt erről a kérdésről, ami engem érdekelt, és itt ez végig mind erről ír, és ebből az egész sútból természetes, hogy ez a talmudi és egyéb dolgokra hivatkozik, és itten hivatkozik egy olyan talmudi részre, amit az utóbbi heteken keresztül tanultunk már, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. A téma, ami engem nagyon motivált, az az, hogy van a zsidóságban egy olyan dolog, hogy szentség. Az azt jelenti, hogy kaphatnak szentséget emberek, illetve tárgyak. Ami a furcsa ebben az az, hogy a nem zsidó gondolkodásmód, szóval a zsidó gondolkodásmód az bizonyos szempontból egyedülálló. Ugyanis, hogyha nem kaptuk volna ezt a hagyományt, ezt a tórát, akkor nem úgy gondoltuk volna, hogy van ilyen tárgyaknak szentsége. Azt gondoltuk volna, hogyha van egy ember, és az csinál egy dolgot, ír egy könyvet, persze az a könyv az olyan lesz, amilyen az az ember, persze az magán viseli a kézjegyét, ezt tudjuk. De mi van, hogyha az az illető mondjuk fölvág egy almát szeletekre? Hát az már valószínűleg kevésbé hordja magán a kézjegyét. Itt a példa, ami ebben a sútban van, szerkeszt egy szótárat. Egy talmudi kifejezéseknek egy szótárát szerkeszti meg, ugye a talmud az arámiul van, és az illető, aki szerkeszti, az egy reformrabbi, de régen a reformrabbi az nem azt jelentette, mint ma. Tehát az nem azt jelent. Régen, ugye ma ez azt jelenti, hogy ilyen könnyebben veszi a dolgokat, meg liberálisabb a közösség. Régen ez nem ezt jelentette. Amikor ez az egész történet íródott, hát nem olyan régen, egy pár száz éve, szóval amikor az a könyv íródott, akkor a reformrabbi az azt jelentette, hogy harcosan kiáll a hagyományok ellen, szóval az sokkal rosszabb volt, mint ma. És ezért ez egy kérdés, amit föltette ez a rabbihoz, egy tanuló, hogy szabad-e tanulni ebből a szótárból? Mert hogy a tárgyak, azok kapnak egy szentséget, illetve nem csak az, hanem ellenkezőjét is kaphatja, hogyha kvázi ilyen tisztátalan, vagy hogy mondhatom ezt szép magyar szóval, hogyha a szerzőjének nem tiszta volt a szándéka az írásával, vagy az illető eleve egy olyan ember volt, nem egy szent ember, nem egy méltó ember, és úgy adott ki a kezéből egy művet, akkor lehet, hogy már annak az olvasásával is van valami. És ez kezdett el engem nagyon érdekelni. Hogy akkor nem úgy van, ahogy előtte gondoltuk, hogy az ember megcsinál egy dolgot, ott hagyja a tárgyat, kész, és akkor a tárgyattól kezdve egy külön életet él, nem, hanem az ember kvázi valamit, egy kicsi nyomot mégiscsak rajta tud hagyni ezen a dolgon. Ezért kezdett el érdekelni engem ez a dolog. Meg persze sok minden más gyakorlati következmény miatt is, hogy például, hogyha valakinek ilyen furcsa gondolatokat hallunk egy embertől, akkor mennyire kell tőle tartózkodnunk, mennyire kell visszavonulnunk, és nem figyelnünk rá, vagy mennyire kell kerülnünk az ő társaságát. Természetesen ez a gyakorlati dolog is benne van. Egy érdekes dolgot hoz itten, ami meglepő lehet, itten mondja, ez az, amikor idézi ezt a talmudi részt, azt mondja, hogy Parak Kamedeh Hunin Dafjut Gimel. Mondja, hogy van ez a talmudi traktátus, aminek az a címe, hogy Hulin, szó szerint hétköznapi, ez gyakorlatilag a hús vágásának a törvényeivel foglalkozik. Jut Gimel 13. oldalon, Shitas Min. Mi van, hogyha egy min vágott, hogy ki az a min, arról mindjárt fogunk tanulni. Sifrov Sifré Kusmin, A könyvei azok Szifrékusz Min, azok hát eretnek könyvek. A Min két jelentése lehet ennek a szónak. Első jelentése, hogyha az illető egy zsidó, akkor ez egy zsidó eretnek. Hogyha valamiben van egy furcsa gondolkodása, akkor az illetőt úgy hívják, hogy mumár. Egy zsidó, aki nem teljesen pontos a világlátása, a filozófiája, nem olyan, ami ennek lennie kell, akkor egy mumár. Hogyha ennél egy fokkal szigorúbb, most nem megyünk bele pontos definíciókba, az a mean, vagyis eretnek magyarul. Vagy még úgy is szokták mondani, hogy epikairesz. Schitász min. Mi van, hogyha egy min csinált schitát, egy min vágott le egy húst? Itt ír arról, hogy szifrof szifrikusz min. Hogyha egy min írt egy könyvet, Rási megmagyarázza ott, azt mondja, álljén Rási, Sám, nézd meg, mit írott Rási. Rási ott megmondja, arról van szó, hogy ő Tórát ír, de, vagy profétákat ír, szóval szent könyveket ír, amik nekünk szent könyvek. A szövege teljes mértékben egyezik a mi szövegeinkkel. De aki írta, az egy min, az egy eretnek, a zsidó eretnek, akkor az a könyv a Szifrékusz min úgy tekintendő, mintha a tartalma is tilalmas lenne. Azt ígértem az előbb, hogy megmondom, hogy mi a min szó két jelentése. Hogyha zsidó, akkor eretnek, hogyha nem zsidó, akkor pedig nem zsidó papot jelent. Tehát egy kicsit más. Mind a kettő, egyébként a min alapjáraton azt jelenti, hogy fajta. Szóval kvázi a zsidókon belül egy külön fajtát képeznek az eretnekek, és a nem zsidókon belül pedig kvázi egy külön fajtát képeznek a papok. Elsősorban itten bálványimádásnak a papjairól beszél a Talmud, és a későbbiekben ez folyamatosan egy nagy kérdés lesz, hogy mikor melyik jelentését használja. Azt mondja, ube rámbán perek hé mi hilhosz jeszodéha torá, haló hehez, van a Rambamnak a könyve, amiben ő hozza a halakákat, van egy ilyen, mondja, hogy ott hol található meg, ube kicur piszkáros, gondolom, ugyanez a törvény, hogyha egy minnek van egy könyve, hiába, hogy az a könyv maga a tartalma szent, de mivel azt, aki írta, az egy min volt, egy eretnek volt, ezért úgy tekintendő, mintha a tartalma is eretnekségeket tartalmazna, és ugyanúgy is kell velük bánni. Gitin memhé, hozza mindig a forrásokat, kosszá, széfejtől és a koszva min, jehudi, jeszorév. Amit egy zsidó min, azaz eretnek írt egy széfer torrá, a legszentebb dolgot, Tóra tekercs. Ott egy Tóra tekercs, és aki írta, az egy eretnek volt, akkor mi a törvénye? Iszorév, égettessék el. Ez egy Tóra tekercset elégetünk akkor, hogyha aki írta, az filozófiailag nem volt megfelelő. Egyébként hozzáteszem, manapság sokszor, amikor ilyen zsidó történelmet hallgatunk, furcsálkozva hallgatjuk, hogy zsidóknak a könyveit égették el. Miért tettek ilyet? Amikor egyszer azt tudjuk, hogy a zsidó ellenesek, az antiszemiták voltak azok, akik talmudokat égettek. Na hát, nem a kisújukból szopták ezt a gondolatot. Ez a gondolat eredetileg egy zsidó gondolat. Nem akarjuk, hogy megmaradjanak olyan könyvek, amik az embereket tévútra viszik. És ezért igenis elégetjük azokat a könyveket, amik olyan dolgokat tartalmaznak. Azt is tudjuk, hogy nagyjainknak, akiket ma elfogadunk, például Rambam vagy Ramchal, óriási nagy rabbik, akiknek a nyomdokaiban járunk. Ő könyveiket is tömegesen égették el az ő korukban. Mert amikor ő ezek írótak, és valószínűleg ők megértik ezt a dolgot, szóval biztos nem jó érzés nekik égetve látni a könyvüket, de maga Rambam mondja, hogy hát a Talmud alapján paszkenolja, szóval nem ő találja ki, hogy el kell égetni egy könyvet, ami nem helyes filozófiai nézetű ember írt. És az akkoriban igenis egy kérdés volt, hogy Rambam vagy Ramchal az egy helyes filozófiai nézetű ember. Furcsának látjuk ma ezeket a dolgokat a politikai korrektség világában, amikor sokféle nézet, különbség megfér egymás mellett, de ilyen kérdésekben, ilyen hitbéli kérdésekben igenis szigorúbbak vagyunk. Talán pont a Rambam az, akinek a döntései ezeken a területeken mindig egy fokkal szigorúbbak. Mert valószínűleg ő, mivel hogy ő élt egy muszlim környezetben, tehát egy nem zsidó környezetben, és mozgolódott ilyen emberek között, ő neki volt az élettapasztalata, ami megmutatta neki, hogy ezekkel a dolgokkal nem lehet viccelni, mert ez, hogy az embernek mi a világlátása, világnézete, ez egy nagyon fontos dolog, és akinek téves világnézete van, az gyakorlatilag instabil alapokra építi az egész életét föl, és emiatt ezt ő extra szigorúan vette. Azt mondja, tehát el kell égetni azt a könyvet, igen, umásma de minisrael góram e minakum. Ebből úgy tűnik, hogy rosszabb egy zsidó min, mint egy nem zsidó min. Érted, egy zsidó eretnek rosszabb, mint egy nem zsidó pap, egy bálványináló pap. Váint volt sor, ott volt sor, ez egy könyv, ami ír erről amit beszéltünk, mondja, hogy hol, se ihihú, de bezman haze én hiluk bén min le goj le stamakum. Most ebben az időben már nincsen különbségtétel, hogy zsidó vagy nem zsidó, az a min. Vém kémbe akum léke iszur, elamisum de lolésza ligrár ahrov. És akkor emiatt egy nem zsidónál nincsen tilalom, hanem csak amiatt, hogy nehogy ligrál ahrov lehattájme, zelbe iszrel hajsinan velo be akum. Aha, tehát magyarul ez a ligrál ahrov, menni utána. Lehattájme ve zebe iszrel hajsinon, egy zsidónál ezt gondoljuk, hogy fog menni utána, velo be akum, és egy nem zsidónál nem. Kimövojérsel, háj, bire huszáján som. Ahogyan ottan arról részletesen értekezik, magyarul, ha egy nem zsidó egy könyvet ír, mondjuk vannak ezek, akik az utcán vannak, és csinálják a térítéseiket, ilyen mindenféle kisegyházak, úgymond, és az ő könyveik alapján, valószínűleg beszélünk egy vallásos zsidó közösségről, egy vallásos zsidó közösségben nem történhet meg az, hogy majd valami nem zsidónak a furcsa gondolatait hallgatni kezdi el, és ligrál ahrov, menni fog utána, ez nem elképzelhető. De egy zsidónál igenis elképzelhető, mert egy zsidónál az kvázi közelebb érzik magukhoz az emberek. Nyilván egy olyan esetről beszélünk, amikor valakik tényleg foglalkoznak azzal, mondjuk napról napra tanulják a Tórát, az azért ad az embernek egy stabil alapot, egy stabil tartást, és azért azt nem lehet olyan könnyen kibillenteni. Na most, hogyha csak annyit veszünk alapul, hogy ha egy nem zsidó hetente egyszer vagy kétszer a maga vallásával foglalkozik, és odafigyel rá, és gondolkozik rajta, és elmélkedik rajta, akkor már sokat csinált, akkor ezzel már az élvonalba kerül, és ehhez képest egy régi közösségben, vagy egy hagyományos közösségben az, hogy naponta 1-2 óra tanulás az minimum. Szóval ez olyan stabil gondolkodási alapot ad az embernek, hogy nem tudja egyik a másikat kibillenteni. Ezért mondja, valószínűleg gondolom én, hogy ezért egy zsidónál jobban félünk, mint egy nem zsidónál, hogy egy téves világnézettel ki fogja billenteni a másikat. Annyira megtetszett nekem ez a téma, hogy azt mondtam, hogy nézzük meg ezt, amit idézett, ez a Hulin traktátus. Tehát most meglepő módon miről lesz szó? Húsnak a vágásáról. 13. B oldalon vagyunk. Azt mondja, 13. A oldalon vagyunk, bocsánat. Itt van a misna, azt mondja, Skítász ajvét kajhövém nevélevet, umetámebe mászó. Hogyha vágott egy ajvét kajhovim, egy bálványimádó csinált egy skítál, vágott egy húst, az nevéle. Nevéle azt jelenti, elhullott állat. Elhullott állatot, ami magától halt meg, azt nem esszük meg. Ez pont úgy számít, hogyha egy nem zsidó vágta, mintha lenne egy elhullott állat. Mert tamebe masszó, ezzel már csak később foglalkozik a Talmud, ezzel mi most nem foglalkozunk. Hogyha viszi egy ilyen állatot, amit egy nem zsidó vágott le, akkor kvázi tisztátalan lesz, rituális tisztátalanságot fog kapni az, aki viszi. Azt mondja a Gemara, nevéla én iszuránu elaj, mántane. Mindig azt kérdezi, amikor a Gemara lát egy misnát, és nincsen benne, hogy ki a szerzője, akkor mindig azt kérdezi, mántane, ki az a tana, aki ezt írta? És keres egy támpontot, ami alapján be lehetne azonosítani az illetőt az ő véleménye szerint. Azt mondja, ez a támpont nem más, mint növéla, én iszurhánu elaj. Növélának, igen, növéla, elhullott állatnak számít, de iszurhánu e? Élvezeti tilalom nincsen rajta. Mi az hánu e? Mi az élvezeti tilalom? Az azt jelenti, egy érdekes dolog van a teljes húsosnál. Ha teljes húsos keverék van, akkor arra három tilalom van a Tórában. Az egyik, hogy nem szabad megenni. Csak az egyik az, hogy nem szabad megenni. A másik az, hogy főzni se szabad. Szóval, hogyha más valakinek főz, szóval mondjuk egy szakács, egy nem zsidó helyen szakács, az nyugodt szívvel dolgozhat egy zsidó ember nem zsidó étteremben és nyugodt szívvel főzhet mondjuk sertéspörköltet, semmi rossz nincsen abban, de teljes húsosat nem főzhet abban a nem zsidó étteremben. Természetesen ő nem eszik belőle egyik esetben se. Ez a főzési tilalom, és a harmadik tilalom pedig ez a hanoe, élvezete nem lehet belőle. Mi az élvezet? Magyarul haszon. Haszon élvezet, tehát például kereskedik. Kereskedni lehet szintén disznóhússal, vagy egyéb tréfli állatnak a húsával, de teljes húsos keverékkel nem lehet kereskedni. Miért? Mert a kereskedésre rá fog tenni egy haszonkulcsot, és azáltal ő ebből kvázi hasznot húz. Másik ilyen hasonló dolog, amikor hasznot húz az ember, mondjuk a kutyájának adja. A tréfli húst a kutyának adni, az a Tóra mondja, hogy a kutyák, amiért Egyiptomban nem ugattak, amikor jöttünk ki, jutalmul kapnak húst. És mondja is, ezt egyik helyen a Tóra mondja, hogy amikor jöttünk ki Egyiptomból, akkor nem ugattak. Másik helyen a Tóra mondja, hogy a húst, ami nem kóser, azt a kutyáknak vesd oda. És akkor bölcsén készülették, hogy itten összefüggés van a kettő között, azt mondja, ez a jutalma a kutyáknak. Szóval egy tréfli húst kutyának adni szabad, de teljes húsost azt nem szabad adni a kutyának, mert ha a kutyának adom, az haszonélvezet, az hanoénak számít. És miért számít ez haszonélvezetnek? Azért, mert azt keresem rajta, azt a pénzt, hogy nem kell vennem rajta másik ételt. Az a haszon, amit keresek rajta. Ez a hanoénak, az élvezetnek a fogalma, és azt mondja, hogy két szinten vannak most már a tilalmak. Egyrészt van ez a nevéle, tilos megenni valamit, másrészt tilos tilos egyéb hasznot húzni belőle. Azt mondja, ha ez egy ajvét kajhovim, akkor nem kell. Ez a másik tane, amire Rabbi Hie, Rabbi Abba, Omar Rabbi Honon, de loke Rabbi Eliezer. Azt mondja Rabbi Honon, hogy nem úgy van, mint Rabbi Eliezer. De í Rabbi Eliezer, hogy miért? Úgy mondja Rabbi Eliezer, stám mák sejvez ajvét kajhovim lá vajdász kajhovim. Stám azt jelenti alapértelmezés. Alapértelmezés már sóvó gondolat, ajvét kajhovim, szó szerint csillagokat szolgáló, magyarul bárványimádó, lá vajdász kajhovim. A stammák sovó, az alapjáraton egy gondolat, amire gondol, egy bálványimádó, az nem más, mint a bálványimádás. Szóval, ha megállítunk az utcán egy bálványimádót, és megkérdezzük, mire gondolsz, akkor ő valószínűleg gondolt a bálványimádásra. Ezért mondja Rabbi Eliezer, hogyha egy ilyen ember vágott egy húst, akkor miközben vágta, és ő gondolt a bálványimádásra, ezáltal, úgy tűnik a szövegből, megtiltjuk a haszonélvezetét. A haszonélvezetét csak olyannak tiltjuk meg, amit olyan ember vágott, aki közben bálványimádásra gondolt. A másik vélemény szerint pedig a mimisnánkban pedig nem tiltjuk meg a hánót. Ebből látszik, hogy mi nem föltételezzük egy alap bálványimádóról, hogy ő most éppen a bálványimádásra gondol. Rabbi Ami Omar, hachéketáné. Azt mondja Rabbi Ami, máshogyan tanuljuk. Így tanuljuk. Csitászajvét kajhavim nevéle. Há de min? Lávajdász kajhóvim. Az, hogy a skítász ajvét kajhóvim nővéle, az van írva a misnában, a skítász ajvét kajhóvim nővéle, akkor abból, hát de min, hogyha egy min volt az, aki vágta, és nem pedig, tehát ő már bevezeti ezt a min témát, elválasztást csinálunk, most a zsidók között, vagy nem zsidók és nem zsidók között, ez még ideig nem derül ki, hát de min lá vajdász kajhóvim. Ha egy min vágja, akkor ő gondol a vajdász kajhóvimra. Tehát a megoldás azt mondja, így van, amikor a min vág, akkor ő gondol a vajdász kajhóvimra, amikor nem min vág, akkor nem gondol a vajdász kajhóvimra. Már csak azt kéne valahogy tudni, hogy ez az illető ez zsidó volt, vagy nem zsidó. Valószínűleg nem volt zsidó, hiszen az egész misna az nem zsidóról beszél. Azt mondja, de min lá vajdász kajhóvim, te nina! Van egy ilyen brájtánk lehá, de tanura bonon, és itt jön az, amit hozott ugye a mi sut, a responzumunk, amiről előbb beszéltünk, skítász min lá vajdász kajhóvim, hogyha egy min csinált egy vágást, akkor az volt lá vajdász kajhóvim, akkor amikor vágta, akkor ő gondolta bálványimádásra, és ezért lesz tilos a hanó, az élvezet, piszaj pászkuti, ami a kenyér van, az is egy tilalmas kenyér. Jéna jájnőszek. A bor, amit használ, az biztos szintén egy bálványimádási szertartáshoz akarja felhasználni. Szifrov szifrékusz min. A könyv, amit írt, az hiába, hogy a tartalma az teljesen kóser, mivel ő a szánja bálványimádásra, ezért úgy tekintjük, mintha a tartalma se lenne kóser. Pérajszov tövélin, ez érdekes, a gyümölcsei, ami vannak, abból nem szabad venni, de föl kell tenni róla, hogy még csak nincs is szafék, nincsen kétség, biztosak lehetünk belőle, hogy nem adott mászert. A mászer ugye az a papi tized, amit a gyümölcsökből kell adni. Yes, omrim, és van, aki ezt is mondja még. Egy picit közelebb húzom. Afbonov mamzerin. A gyermekei is mamzerok. Mi az mamzer? Ugye az azt jelenti, hogy egy tiltott, egy Tóra által tiltott kapcsolatból származik. Azt mondja nagyon szép gondolatot a Rási itt a följebb. Ugye Bonov mamzerin, se én aj mávkid al istaj, umávkira. Nem szigorú a feleségére, nevezetesen, hogy csak vele legyen együtt, umávkira, és kvázi hefkernek, vagyis ingyenes, mindenki számára hozzáférhetőnek tartja a feleségét. De tanekam is talaj mávkir. És csak mondja, hogy van egy vita ebben a kérdésben, vitatjuk, hogy egy ilyen eretnek, az hogy viselkedik a feleségével, vajon ő szigorú-e, akkor, hogyha a feleség házasságtörést követel, vagy nem, ezen vitatkozik a Tane Kame és a Yesomri, az első vélemény és a második vélemény mindkettő névtelenül szerepel. Omar már, Shchita Szajvét Kajhovim növéle, azt tanultuk, hogy Shchita Szajvét Kajhovim növéle, vagy Nihus sem a Minhu? Na jó, kérdést kérdez a Gemara, azt mondja, akkor miért nem Nihus? Miért nem gyanakszunk? Hát ez egy Ajvéd Kajhovim volt. Ez egy bálványimádó volt. Hogyha ő volt egy min, vagyis egy bálványimádó pap, mondjuk civil ruhás pap, hát akkor az előbb tanultuk, hogy akkor tilalmasnak kéne lenni a Hanónak. És nincsen erről szó a Misnában csak annyi van, ha Ajvéd Kajhovim vágta, alapjáraton feltehetjük róla, hogy a Hanó élvezett, meg van engedve. Miért nem Nihus sem a Minhu? Miért nem aggódunk, hogy talán ő egy min? Omarav Nachman, és most jön a lényeg, ami szerintem a legmeglepőbb az egész Gemarában és az egész témában. Omarav Barabuo, én minin beumajsz ajvdékai hovim. Na most ennek a kijelentésnek jönni fog többféle változata, egyik érdekesebb, mint a másik. Azt mondja, nincsenek minek a bálványimádó népek között. Nem zsidók között nincsenek minek. Csak a zsidók között vannak minek. Azt mondja, csak egy zsidóval előfordult, hogy eretnek, de az, hogy egy nem zsidók között valaki olyan nagyon, hát eretnekség az, ami nekünk eretnekség, az egy bálványimádásnál, az pont az a legnagyobb dicséret. Szóval pont, hogy nem azt gondolja a világról, mint amit mi gondoljuk. Tehát ottan ilyen nincsen. Nagyon szépet föltételez a nem zsidókról. Nincsenek köztük minek, nincsenek köztük kvázi nekünk eretnekek. És azt is válaszolja, hogy ez olyan szépet mond, hogy rögtön vissza is üti, visszautasítja. Háke, ágzirondeike? Hát láttuk, hogy vannak. Láttuk már nem zsidók között is minimeket, ilyen extra ragaszkodó bálványimádókat. Egyébként, amit most mondok, az a Rási. Itten mondja a Rási a minben. Min zeho aduk be a vajdászkajhóim. Ez, aki ragaszkodik a bálványimádáshoz. Igen. De Axinondéke, mit mondasz te azt, hogy nincsenek bálványimádók között minek? Láttuk, hogy vannak. Éjmá, akkor ezt válaszold rá. Én rojv ojvdékai hovim minin. Akkor ezt mondjad. Én rojv ojvdékai hovim minin. Nem a többségük nem min. A bálványimádók többsége nem min. A rov az egy nagyon fontos dolog. Rov azt jelenti többség. A többség alapján lehet dönteni. A többség dönt. Tehát, ha látok egy egyszerű embert, aki nem zsidó, mondjuk tudom is róla, hogy bálványimádó. Ez a nem zsidó bálványimádó, ez a Talmud korában kvázi szinonim fogalomnak számított, ugye, mert ez az ateizmus, hogy sem a sok istenben nem hiszek, sem az egy istenben nem hiszek, ez akkor még nem volt annyira egy elterjedt fogalom. Na mostan, hogyha látok a Talmudi időben egy nem zsidót, föltételezhetem róla, hogy egy bálványimádó, és föltételeztetem róla, hogy egy min? Nem! Föltételeztem róla, hogy nem min! Ő nem pap, ő nem lehet a bálványimádásnak a papja. Nyugodtan föltételezhetem, és nem kell aggódnom amiatt, hogy talán ő egy bálványimádó pap, mert az egy kisebbség, és a kisebbség az feloldódik a többségben. Én Roy vagyok, akkor mi minin. Nem elég a Talmudnak ez a fajta magyarázat. Ugye először azt mondta, hogy egyáltalán nincsenek minek, aztán most már egy picit ebből visszakozott, azt mondta, legalábbis a többség az nem min. És most még ebből is visszakoz, mond egy tök más magyarázatot, teljesen mást mond. Azt mondja, szóvárla kihá, de Omar, azt szerint gondolkodik ő, aki mondta, szóvár az gondolja, magyarázza, la, neki, ki há de Omar, mint az, aki azt mondta, Rábi Hiebarába, Omar Rábi Eichonon, így mondta Rábi Hiebarába, így mondta Rábi Eichonon, Nohrim sebe hucórec, láv, ajvde, avajdezó, avajdasz, kajhovim, hén, eló, minhága vagy széjem bidén, óriási dolog, ez talán a csúcsa az egész talmudi résznek, azt mondja, Nohrim, nem zsidó, sebe kucoló órec, aki van Izraelen kívül, hogy hogyan ez a felosztás, hát ez nem derült ki számunkra. Lávajdia vajdasz kajhovimhén. Ők nem bálványimádók. Tehát egy nem zsidó, aki nem Izrael földjén él, az nem bálványimádó. Hát akkor micsoda? Akkor mi az, amikor látunk egy nem bálványt imádni egy nem zsidót? Hello, azt mondja, ha nem, tudod, miről van szó? Minhága vagy széhen bidéhen. Ezt a zsidókra szokták mondani. A Talmud jellemzően, de most a nem zsidókra vonatkoztatja, hogy az atyáik hagyománya a kezükbe van. Vagyis látta a szüleitől, hogy kell a bálványt imádni, ezért imádja a bálványt. Nem azért, mintha ő olyan nagyon akarná imádni a bálványt, ezért aztán nem is gondolok arra, hogy ő egy min, ő egy bálványimádó, és ezért aztán nem is tiltom le a hannát, a hasznont, mivel hogy föltételezhetem róla, hogy ő egy rendes bálványimádó, és csak követi, amit az apukája csinált, és nem figyel annyira oda a bálványimádásra. Aki annyira benne van a bálványimádásban, hogy minden energiáját és minden figyelmét arra fordítja, arról feltételezhetjük nyugodtan, hogy amikor a húst vágja le, akkor is arra gondol, és hogyha amikor a húst vágja, arra gondolt, akkor biztos, hogy ez a hús az lesz iszurhanó, tilalmas a haszna, haszonélvezete. De itten viszont én úgy értelmezem, két megközelítés van. Az egyik megközelítés, amit az eddig mondtunk, az egyik megközelítés a rov. Többség. Ha látok egy nem zsidót, az valószínűleg nem egy pap. Ha csuhába van, vagy ilyen bálványimádó, nem csuhába persze, nem arról van szó, hogy most a kereszténység az bálványimádás, ez vita tárgya, de hogy most mondjuk, hogy egy bálványimádó papi ruhába van. Akkor tudom, hogy ő egy pap, és akkor igenis tilalmas lenne az a hús, amit ő vágott. Még egy esetet el kell mondanom, amikor mondja, hogyha vágja és mondja, hogy én ezt a húst most levágom azért, hogy ennek és ennek a bálványnak áldozzak, és így levágja, az biztos, az egy tiszta eset. Kérdés eset kettő lehet. Egy, ha látom az illetőn, hogy bálványimádási papiruhában van. Kettő, ha csak úgy simán látom, hogy nem zsidó. Akkor azt mondja az első vélemény, én Rajv. Ez szerint a vélemény szerint, ha látom rajta, ha papírruhában van, akkor tilos. Mert egy dologra támaszkodok, amiért nem tiltom meg a haszonélvezetet, a rov, a többségre. És itt nem beszélsz, mit beszélsz a többségről? Nem az érdekel engem, hogy egy sztám, egy átlag, egyszerű, véletlenszerűen kiválasztott nem zsidó, hogy ő pape vagy nem, hanem őról a konkrétan erről az adott szeméről, akiről látom, hogy ő egy bálványimádó pap. Őnála ez a törvény nem alkalmazható. Szóval az első vélemény szerint, hogyha papi ruhába vágta, valószínűleg pap az illető, akkor igenis tilos a hana. A másik vélemény szerint nem. Azt mondja, Nohrim sebe kucoresz, lávajde, avajdezor, avajdesz kajkavimhén, elom mindhága vagy szénbidéhen, még a pap se tudja jól. Még a pap se tudja jól külföldön, Izrael földjén kívül. Mert hogy ő is csak minhága vagy széhembi déhem, csak az atyainak a szokáson a kezében. Van itten egy érdekes tajszfesz, rövid, de egészen meglepő. Nohrim sebe hucoló lesz lávajdea vedeszkajvimhén. Ugye, akik külföldön élnek, nem zsidók, azok nem bálványimádóak, hilkák, Erez Iszről, nami én adukin kolkák, se jumászéhem leséma vagy dászkajkóim. Nem csak külföldön igaz ez a mondás, mondja a Tajszfesz, hogy honnan az rejtély marad, hanem Erez Iszrőlben sem. Lehet, hogy valami olyasmit mond, hogy ha még külföldön sem, akkor pláne, sőt, hogy Izrael szent földjén sem. Ezt már nem mondja, de a lényeg, amit mond, ami nekünk hasznos információ, hogy az aduk, ez a ragaszkodás, ez a mi döntő faktor, abból a szempontból, hogy az a hús, az tilalmas-e a haszonélvezetre, vagy sem, hogy amikor vágta, akkor gondolt-e rá, azt mondja, ez soha semmikor nincsen. Akkor lehet, hogy valami olyan... Ja, igen. Még röviden egy picit összeszeretnék foglalni azokat a további véleményeket, amiket láttunk. Ezzel kapcsolatban most már csak egész röviden azt mondja, itten kinyomtattam a Rambamnak a Misnához írt magyarázatát. Ezt szinte minden kommentár hivatkozza ennek a résznek kapcsolatán. Egy nagyon-nagyon híres rész van itten. Azt elemzi, hogy mit jelent ez a mondás, amit az előbb tanultunk, hogy nohrim sebe kucolesz lavajudia vagy az órahén, a nem zsidók, akik külföldön élnek, azok nem bálványimádók. Ez egyébként a politikai korrektségnek a csúcsa, tehát amikor azt akarja valaki idézni, hogy a Talmud az mennyire toleráns a nem zsidókkal szemben, akkor ezt kell idézni. Ez egy nagyon jó lehetőség ezt idézni, mert hát az is, az van ebben a szövegben benne. És itten azt mondja, itten hosszasan elemzi ezt a szöveget. Miért is elemzi? Ja igen, azért elemzi, mert van egy kérdés, amire még nem válaszoltunk, de akkor most. Jó, akkor mostantól már nem elemzünk szöveget, most már csak elmagyarázom, hogy mik a vélemények. Akkor bocsánat, ez egy kicsit ezúttal hosszúra nyúlt. Szóval, de mindegy, mert több héten át tanultuk. Úgyhogy lehet, nyúlhat nyugodtan hosszúra. Azt néztük, hogy eleve, ugye a Misnában van egy törvényünk nekünk. És hiteszajvét kajholim növéle, hogy egy sima nem zsidó vág, az tilos enni. Miért tilos enni, hogyha nem zsidó vágja? Mi van, ha az a nem zsidót szépen betanították, az a nem zsidó az egyáltalán nem bálványimádó, semmi baja nincsen, akkor miért tilos? Azt mondja a Taisfesz, hogy ez azért van, mert van egy olyan Misnánk, ami arról szól, hogy ha leesik egy kés, és csodák csodája, az a kés az pont úgy esik le, hogy egy kóser vágást csinál az a leeső kés, akkor mivel nem volt abban egy szándék abban a vágásban, ezért annak ellenére nem lehet megenni azt a húst, hogy maga a hús az kvázi gyakorlatban kóserül van levágva. És azt mondja, ami ottan szerepel abban a misnában egy bizonyíték, hogy ez így van, az egy tórai idézet, vözó vágtó, vő holtó. És fogsz vágni, és fogsz enni. És ebből tanulja a misna, más játtó, zajvéák, átto, ajhél. Amit te vágsz, azt tegyed. Ezért, ha a kés esett le, az nem jó. Azt nem te vágtad, azt ne te egyed. A Taisfesz azt mondja, ez a forrása annak, hogy a nem zsidó vágásából akkor se ehetünk, hogy a nem zsidó nagyon szépen megtanul vágni, és egy nagyon becsületes nem zsidó, és semmi eretnekséget nem is gondol, akkor sem ehetjük meg az ő húsát, mert a Tórában az elvezó vágtól holtó, te vágsz és te eszel, amit a bölcseink úgy magyaráznak. Másától zajviákától ajhél, amit te eszel, amit te vágsz, azt eszed, amit te vágsz. Vagyis nem lehet ez az illető, nem csak nem lehet egy kés, ami leesik, hanem nem lehet egy nem zsidó sem. Tehát a Taisfesz honnan tanulja azt, hogy egy nem zsidónak a vágása, mi a magyarázata a Taisfesznek arra, hogy egy nem zsidó vágása az nem fogyasztható egy zsidó számára, az ő forrása, ez vözováktójuk által, nem a nem zsidó nincsen megparancsolva arra, hogy kóser húst egyen, és mivel nincs megparancsolva, ezért az ő vágása az egyszerűen nem tartozik erre a témára. A Rambam teljesen mást mond itten a Misnájász magyarázatában. Ő vitatkozik ezzel, azt mondja, igazából megmondja, mi az oka, kis hitásznak, hogy mivel jajdiá, még akkor is, ha minden tudott, váfilójó, Iszrael, Ajmédál Gábov, ott áll mellette a zsidó lefise, sztám, maksevesz, nokrilá, vagy de zóre. Óriási dolgot mond. Pontosan az ellenkezét, mint a Talmud mondta. Mert amit egyszerűen gondol egy nem zsidó ember, az valószínűleg bálványimádás. Hoppá! Akkor miért nem tiltja meg a Rambam a Hanót? Hiszen az előbb mondtuk, hogy amikor vágja, és közben a bálványimádásra gondol, akkor meg kéne tiltani az élvezetet is. Azt mondja, különböző szintek vannak azon belül, hogy valaki mennyire tud gondolni a saját bálványimádására. Vagy úgy, mint szokás, vagy úgy, mint egy ilyen mély kapcsolat. Érdekes-e? Nagyon jó párhuzam van a zsidósággal, ugye van, aki a zsidóságon jár az esze egész nap, és közben hónapokig nem is gondol mondjuk az örökkévalóra. Hát ugyanez van, mondja a Rambám, a nem zsidókkal, az ő bálványaikkal is. Hiába, hogy azok a bálványok, azok nem léteznek, és a mi Istenünk pedig létezik, maga az emberi gondolkodásmód és annak a hogy is mondjam, a gyengeségei az zsidónál, nem zsidónál egyformán működnek. Függetlenül attól, hogy létező vagy nem létező dologra vonatkoznak. Azt mondja, ahogy egy zsidó tud mindig a zsidóságra gondolni, úgyhogy közben nem gondol Istenre, ugyanúgy gondoljuk mi ezt a nem zsidókról is, mint ága vagy szélmidém, ők azt csinálják, amit láttak a szüleiktől, hogy megszokták, és ők ebbe vannak benne. De ez, amennyire ők benne vannak, ez egy kevés gondolat ahhoz, hogy megtiltsa a hánót, a haszonhúzást. A haszonhúzás megtiltásához megmondja a Rambám egész konkrétan, hogy mi kell, hogy pontosan tudja, hogy mik mennek itten. Minden varázslást, minden csillagoknak a hatását, meg minden extra dolgot, amik itten vannak, azokat ő mind-mind tudja. Itten van egy része, ahol ezt hosszan részletezi, hogy két részre oszthatóak a bálványimádók. Az egyik, akik tényleg jó alaposan, Ehodim Jaidim Eszmászeho, akik így tudják adnak a csinását, külön már Hisú, Fácaimiak, Bisászásziósza, hogyan növelik a füvet, mindenféle varázslásos dolgokat, Hajredez Haruchnius, mindenféle szellemekkel kommunikálni. A profik. És a nem profik, azok meg csak csinálják, hogy látták. És a nem profik, azok is mindig a bálványimádásra gondolnak, de annak ellenére az ő gondolatuk az nem számít. És azt mondja a Rambám a végén, ez az, amit a Talmud így mondott. Ez az a Zeumáse Omró, Hákomin Benuszágze. Így mondták, ez az, amit a bölcsénk olyan formában mondtak. Gaim Semi Huszlóresz, Lávajdia Vajdezórehén. Ők nem bálványimádók, akik vannak be Huszlóresz. Mi az Huszlóresz? Azt jelenti, nem ért hozzá. Aki nem ért hozzá. És hogyha ezt összerakjuk a Tajszfesszel, azt mondja a Tvuot sor. Csak bocsánat, belemutatok gyorsan a Tvuot sorba. Ez egy hosszú-hosszú könyv, és ez csak shitáról, csak vágásról szól. És ő itten ebben a szél jegyzetében összerakja ezt a Rambámot és ezt a Tajszfeszt, amit az előbb láttunk. Mi is összerakjuk. Azt mondja, ha úgy is van, ahogy mondja a Rambám, meg úgy is van, ahogy mondja a Tajszfesz, akkor mi jön ki? Az jön ki, hogy akik, tehát úgy hívnak a bölcsénk, hogy az Izrael földjén élő zsidók, azok, akik jól tudják a bálványimádás minden csínyát, binyát. Akik külföldön, azok, akik nem jól tudják. És a Tajszfesz azt mondja, hogy még akik Izraelben élnek, most már azok sem. Ebben a mostani korban már ők sem mindig gondolnak arra. És azt mondja, ez az oka annak, mondja a Tvuot sor, hogy manapság, senki, aki paszkenol, aki a hús vágásában egy döntést hoz, nem mondja azt, hogy iszur hanó, hogy van egy fogyasztási tilalom, mert már elvileg nincs, de az, amivel ő zárja a sorait, hogy végül is ezt ő nem látta sehol se leírva, de ez neki így következik belőle, ezért én ezt mondja, volt sor, nem merem megengedni lekátrilá, hogyha csak nincs valami nagy veszély, vagy pénzügyi veszteség, akkor ilyenre az ember ne hagyatkozzon, ne kereskedjen nem zsidók által vágott hússal, de elviekben manapság semmi baj nem lehet az ilyen hússal.